Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztőbe mondóját Domán Viviánt hallják. Június 20-án szombaton a 10 órai szentmisében az Egri Bazilikában Ternyek Csaba egriesek áldozópappá szentelte, Vokás Bernárd Urich diakónust, valamint diakónussá szentelte, Osztia Balázs és Jan-Marek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. A főpásztor a szertartás kezdetén úgy fogalmazott: az egyházmegye egyik legnagyobb ünnepe ez. Isten iránti hálával van tele a szívünk, hogy adott nekünk egy papot és két diakónust. Ezután a főpásztor köszöntötte a családtagokat is, akik eljöttek Lengyelországból és Budapestről. Az evangéliumot követően a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium elöljárói szólították a szentelendőket, és tanúsították, hogy méltóak a szolgálatra. Ternyák érsek szentbeszédében beszélt arról, hogy a Szentlélek kiáradásának történetét más és más módon fogalmazzák meg az evangéliumok és az apostolok cselekedetei. A szentelendő felé fordulva Ternyák érsek úgy fogalmazott: jusson eszébe viennai Szent János példája, aki hivatását úgy értelmezte, hogy ő azért született, hogy feloldozásra emelt kéz legyen a bűnösök világában. A kezek szimbolizálják az ember minden képességét. A szentmisében, amikor kezedbe veszed a kenyeret és bort, Krisztus arra kér, hogy add neki hangodat, szavaidat is, ne csak a kezedet, hogy általuk az ő teste és vére jelenjen meg az oltáron, fogalmazott a szentelendőhöz Ternyák érsek. Majd hangsúlyozta: a Szentlélek elküldése teszi mindezt. Az ő elküldése az a nagy ajándék, amely Krisztus feltámadásának erejét nyilvánvalóvá teszi azóta is az egyház hosszú történelmében. A Szentlélek működik az egyházban. A szentmisében Ternyák érsek köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is. A szentelendők annak jeléül, hogy kizárólag Istennek akarnak élni, és meghalnak a világnak, arcra borultak az oltár előtt. Ternyák Csaba érsek a felszentelő ima és kézrátétel által adta a Krisztustól kapott szerpapi és áldozópapi hatalmat és küldetést. Az egyházmegye papjai pedig kézrátétellel fogadták be az új áldozópapot az egyházmegye papi közösségébe. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a kormányfő a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter elmondta: legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a Magyarország ellen 8 éve indult hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Itt az ideje, hogy Súlyog Tamás lemondjon, miután 7 alkotmánybíró is fellázadt a köztársasági elnök ellen, közölte a kormányfő. Magyar Péter azután beszélt erről, hogy az alkotmánybíróság levette a napirendről Súlyog Tamás beadványát, miután 7 alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az ügyből, így az ülés nem lenne határozatképes. Az államfő azt kérte a testülettől: foglaljon állást arról, lehet-e egyedi jogalkotással módosítani az alaptörvényt. Törvényjavaslatban kezdeményezi a polgármesteri és alpolgármesteri, megyei közgyűlési elnökök fizetésének befagyasztását a Tisza, és megvonnák a havi költségtérítést is. Ezt Magyar Péter kormányfő erősítette meg. A jövő héten dönthet a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot a parlamenti honlapon tették közzé. A javaslat lehetőséget adna a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A véleményeket június 27-ig lehet elküldeni. Végül a mai időjárásról. A nap első felében a fátyol és gomoly felhők mellett nagyrészt napos idő várható, csak helyenként eshet. A déli óráktól azonban erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és egyre több felé lehet zápor, zivatar. Délutánra általában 31 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
...46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsek kertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem, az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál, június 25-től 28-ig.
Csak a gajak sikonganak, ha lépek.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamara Opera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
Reklámot hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. A lekvárok sikere már sok éve töretlen, a középkorban a rossz ízű gyógyszereket a lekvárokkal tették elviselhetővé a betegek számára. Később a gazdagok kiváltsága volt lekvárt és dzsemet enni, majd idővel a házi lekvár főzés a népi kultúra hagyományává vált. Ma pedig jó program lehet gyerekekkel, barátnőkkel, vagy akár a nagymamával együtt. És egyszerűbb, mint gondolnánk, hiszen aki még soha nem főzött be, az akár most is elkezdheti, bármelyik receptet, amit mai adásunkban hallanak majd, akár a befőzésben tapasztalatlanok is bátran elkészíthetik. A hagyományostól eltérő ízesítésű dzsemek receptjeit Sülye Károlyné Klárikától hallják.
Nem mindig csak a hagyományos ízeket keressük, én most legalábbis ebbe az évbe még bátrabban kísérleteztem, mint máskor, és nem jártam rosszul, mert csodálatosak lettek. De azért befőzés előtt tartsunk egy terepszemlét a kamrába, leltározzuk le a úgymond a polcokon található befőtteket, lekvárokat, dzsemeket, uborkát, paradicsomot, lecsót. Mérjük fel, hogy mi fogy el még ebbe a szezonba, és annak alapján tervezzük meg, hogy miből fogunk befőzni. Amiből még van jócskán, azt elhanyagolhatjuk, vagy csak egy néhány üveggel tegyünk el frissítésképpen, bár eddigi tapasztalatom az, hogy mindig az a legfrissebbet használtam el, ez nem jó módszer, de hát sajnos így volt eddig.
Át kell rendezni a kamrapolcot, és hátra igen. kell tenni a frissebbeket.
Hát csak a friss, a szebben néz ki. Az elsősorban azért került mindig oda, és így hamarabb is hozzányúltunk. Hát akkor mérlegeljük azt, hogy mi volt a családnak a kedvence, miből kell ebbe az évbe többet befőzni, mint mondjuk az elmúlt évben, miből nem főztünk tavaly, ami jó lett volna, ha lett volna. Tehát ezeket úgy gondoljuk át, és hát már most tényleg úgy benne vagyunk a befőzési szezonban. Egész évre így tervezzük meg nagyjából, hogy miből mennyi fogy, és úgy vásároljunk, vagy ha saját gyümölcsünk van, vagy saját termelésünk, akkor pedig hát nincs határ, csak az idő, azt hiszem, meg a üres üveg, hogy mennyi mindent rakunk el. Én tavaly például nem raktam el uborkát, és úgy vettük észre, hogy a legkisebb unokák most nagyon szeretik az uborkát, tehát azt feltétlenül fogok elrakni. Most többféle változatba is, mert azt is lehet csemegének, vagy kovászos uborkának, majd erről később szólok. Hát most sikerült még epret vásárolnom. Nem vettem most túl sokat, csak 5 kilót, és az egészet beízesítettem különböző ízűekre. Hát én most csak ezt fogom elmondani. Készítettem levendulás epertzsemet. A kertbe megszedtem előző nap a levendulát, és csak a kis vékony kis szirom virágokat leszedegettem róla, ezt megmostam. Egy jó evőkanálnyi, nem kell túl sok, mert a levendulának nagyon intenzív az illata, az íze, ez is az egy kanállal már kiadja, tehát a 4 felé osztottam a megvásárolt epret, hát ez körülbelül olyan 1 kg 25 deka jutott egy-egy, de így is van a Genfixet használok, vagy befőző cukrot volt, amelyikhez ezt volt, amelyikhez a másikat használtam. Ezt már tavaly is készítettem levendulás epertzsemet. Legtöbbet elajándékoztam, és nagyon régóta vágytam arra, hogy rózsaszirommal is teszek el, és most éppen virágzott az a fajta rózsám, ami bordó és illatos. Viszont nagyon hamar kinyílik, és 1-2 napig úgy lehet benne gyönyörködni, aztán lehullatja a levelét, tehát én ezt nem vártam meg, hanem mikor már teljesen kinyílt, akkor levettem a rózsaszirmot, amit szintén megmostam, és úgy jól összedaraboltam, és az epret mindig össze túlmixolom. Nem teljesen annyira, hogy tiszta pép legyen, hagyok benne, hogy legyen ilyen fél egész szemes, mert az olyan jó, mikor télen előjön a dzsemből, mint hogyha akkor szednénk le a földről. Hát most a következő volt a rózsaszirmos epertzsem, van a kertemben rebarbara is, nem túl sok, egy nagy tő, rebarbarásat is készítettem, ez pedig úgy, hogy megtisztítottam a rebarbarát, amit ugye úgy kell, hogy lehúzzuk róla azt a külső pás száránál, és apró, olyan 1-1,5 centis kockákra vágtam, és cukorba oda tettem egy picit együtt, megpárolódott, egy kicsit karamellizálódott is a cukor, de csak nagyon enyhén, és azután tettem hozzá az epret, és így együtt turmixoltam meg, és utána raktam hozzá még a cukrot, illetve a Genfixet, és akkor ezt így főztem. A negyedik az pedig vaníliás citromos volt. Na, ezt pihentetni kell egy egész napig a hűtőszekrénybe, tehát ezt csak előkészítettem. Ráraktam összeturmixoltam az epret, ráraktam a cukrot, ezt befőző cukorral készítettem, és egy egész vanília rudat ketté vágtam, kikapartam a közepét, de a rudat is beletettem, és ez így lefolpakkoztam, és így ért a hűtőszekrénybe, és másnap pedig egy egész citromlevét rálocsoltam, ezt szűrőkanál fölött csináltam, hogy a magja véletlenül se menjen bele, és akkor ezt jól összekevertem, és akkor kezdődött a forralás, üvegberakás. Na, az üvegek előkészítéséről nem szóltam. Ezeket a különlegesebb ízesítésük és dzsemjeimet a legkisebb üvegekbe rakom, először összeszedem az olyan kis üvegeket, mert egyszer ebből nem kell túlzottan sok, egy vajas kenyérhez, vagy egy valamilyen süteményhez, vagy fagylalthoz, bármihez adható. És hát akinek van mosogatógépe, én a mosogatógépet ennél szeretem a legjobban, hogy végre nem kell üvegeket elmosnom, mert a mosogatógép olyan csodálatosra mossa és fertőtleníti, hogy nincs vele gond utána, hogy eláll vagy nem áll a befőt. És nekem ez is lett most a legjobban, mert a többit már nagyjából ismertem, meg a rózsaszírmos is. Nagyon különleges, és ez a vaníliával, na, mielőtt az üvegbe rakjuk, akkor a vaníliarudat azt kiemeljük, azt nem tesszük bele. Aztán cseresznyét is sikerült, szombat este hozott egy ismerősöm, 5 kiló cseresznyét. Hát ez pedig fahírúddal és fagyasztott narancssal bolondítottam meg. Ezt még soha nem csináltam ilyet, hogy narancsot lefagyasszak. Ezt már hallottam egy pár hete, akkor tettem be a fagyasztóba, és hát mondom, valamire majd jó lesz, és most eszembe jutott, és kint hagytam egy pár percig a levegőn, és utána pedig remekül lehetett reszelni az alma reszelő részén, és együtt az összeturmixolt, illetve azt nem turmixoltam, hanem az aprítógébe raktam a cseresznyét, és hát abban a kis adagonként, mert nem túl olyan nagy az aprítóm, és úgy nagyon szépen egyformára sikerült megcsinálnom, és akkor beleraktam ezt a narancsot. Ott vigyázni kell, mert ugye a magja is benne van, azt azért sikerült kihámozni belőle, és ehhez fahérudakat raktam. Most ennél az egynél nem igazán találtam meg a fahérudakat, mert ez nem volt túlzottan nagy, tehát nem ilyen nagy rudat raktam bele, úgyhogy a fogyasztásnál egy kicsit vigyázni kell, hogy rá ne harapjunk a fahéra, de majd mondom mindenkinek. Nekem nagyon megnyerte a tetszésemet, hát ennél befőzött cukrot is, és dzsemfixet is használtam, mert elég lédús, bár amikor kimagoztam a cseresznyét, ráraktam szűrőtára, és nem öntöttem hozzá a levét. Lehet, hogy elfogadta volna még azt is, de a lével csináltam egy kis üdítőt, cukrot tettem hozzá, citromot bele, és az volt az üdítőitalunk.
Nem kell a pompa, a harsány ígére, hogy boldog legyen a törékeny élet. Elég a csend, egy tompa mozdulat. Morzsákból rakunk össze holnapos utat. Akár a vízpart hűvös esti csendje, akár szobán, mely bezár a jelenbe. Az éjjel minket lát, nagyon betakar, s meg a géket áll hasosban. Amikor hozzám érsz a csendben, kitárul a világ most itt bennem nagy levegőt, kiállt szív és megáll az idő. Amikor hozzám érsz a csendben, kitárul a világ most itt bennem nagy levegőt, és megáll az idő.
Ezek az ízesített dzsemek nagyon jók, amit már említettem is, süteményekhez vagy lantokhoz is. De én nagyon sokszor alkalmazom, a házilag készített joghurthoz adagolom, és akkor minden nap másfajtát, mert azért, mikor megbontjuk is eláll, még főleg hűtőszekrénybe elég sokáig, és akkor egy kanállal teszek hozzá, és akkor ott van a gyümölcsös joghurt. Na és hát, amikor már megdermedtek a dzsemek, először legfeljebb lefelé tesszük az üveget 5 perc át, az néha nem 5 perc nálam, hanem több, mert elfelejtem visszafordítani, akkor visszafordítjuk, de ez nem jelent semmit nálam, hogy több ideig van úgy. És akkor feliratozzuk, és valamilyen szép csomagoló papírból cakosollóval a tetejére vágunk egy úgynevezett ruhát, és madzaggal vagy raffiával átkötöm, a kötés előtt legumizom, mert a kötésnél csúszkál a papír, és akkor elég sokáig kell vele bíbelődni, tehát felöltöztetem az üvegeket. A feliratokat készíthetjük magunk is, de az interneten az Én lekvárom címszónál lehet letölteni. A múlt évben a sógornőm Rozikától kaptam az összes befőtemre ilyen feliratot, még volt egy néhány kimaradva, de ugye ez tavalyi dátummal volt, tehát rá van írva, hogy milyen befőt, vagy milyen zsem, melyik évbe készült, és tulajdonképpen ezzel felöltöztetjük az üvegünket, és hát sokkal kellemesebb bemenni a kamrába a szép polc előtt, elcsodálkozni, és megmondom őszintén, hogy azóta, mióta így készítem, nagyobb a rend a polcon, mint az előtt, mert mindig ügyelek arra, hogy az első sor az mindig szépen álljon, és az elfogyasztott üvegeket, mikor kimosom, akkor hátra rakom, tehát mindig mozgatom őket előre, és hát különböző évjáratokat pedig más-más papírral fedem be. Tavaly piros-fehér pöttyös volt, a paradicsomra, lecsóra másmilyen, mert ez már elfogyott, akkor az előző évek, azt nem mindent tudtam megkülönböztetni, hogy milyen az megint más színnel, most az idén már megvásároltam, vagy 3-4 év papírt, hogy elegendő legyen, és idén megint más lesz.
Teljes színkavalkád és színkódolás a kamrában.
Hát mondhatja valaki azt is, hogy kinek van erre ideje, hát annak, aki rászánja, mert erre rá kell szánni az időt, de tévénézéskor, vagy amikor úgy érezzük, hogy elfáradtunk, egy kicsit leülünk pihenni, akkor körberajzolhatjuk, megrajzolhatjuk a köröket, ehhez használhatunk bögrét, tálat, egyebet a üvegnagyságának megfelelően, és hát szakosollóval, de akinek nincs szakosollója, rendes ollóval is körbevághatja, és hát bármikor elkészíthetjük, ez akár már erőre is elkészülhet, és akkor csak rárakjuk az üvegekre, és akinek pedig nincs számítógépe, nem tudja így ezt előhívni, akkor egyszerű öntapadós címkével is megoldható, csak írja rá. Sima iskolai vinyettát is lehet erre alkalmazni, és rajzoltathatunk rá az unokákkal, különböző attól függ, milyen gyümölcsöt teszünk bele, tehát számtalan variáció létezik, és ha még ajándéknak szánunk, akkor egy kis csipkedarabot is ragaszthatunk, két oldalú ragasztóra ráragasztjuk, és azt is rárakhatjuk a másik oldalra. Aztán most jön majd a megy eltevése, most én megyet mandulával fogok elrakni, és csokoládéval, de lehet rummal is, ki hogy szereti, bár ahol gyerekek vannak, az nem biztos, hogy az a legjobb. Már úgy terveztem, hogy szilvát majd balzsamecettel készítek, birsalmát gyömbérrel, őszi barackot vaníliával és narancssal, mert szerintem annál is nagyon hatásos lesz. A sárga barackot azt egyedül csak natúran, mert azt egyszer már csináltam gyömbéresen, azt nem igazán kedvelték meg, meg hát a különböző süteményekhez azt jobban használom, azt másokra nem is szoktam. Most ugye raktam el cseresznyét, fogok elrakni megyet. Javaslom, hogy amikor magozzuk, akkor ugye először mindig leszedjük a szárát, úgy mossuk meg, és utána külön magozzuk, tehát nem kell, hogy egy helyre kerüljön a szára és a magja. A magot én egy külön tálba raktam. Ezt már máskor is csináltam így, és jó alaposan megmostam, beleraktam egy szűrőtálba, és forrásba levő vízbe raktam, valamennyi hipót öntöttem hozzá, és olyan 2-3 óra hosszáig főztem a magokat, és teljesen lejött róla az a kis ragadós része, ami még rajta maradt, amikor megcsináltuk, ezt utána alaposan megmostam, és most szárad kint egy ilyen tálba. Na most miért csináltam ezt? Mert ebből is készíthető valami, hát üzletekben elég drágán lehet kapni megymagos párnát, amit elsősorban a gyermekes szülők ismernek. Ezt, ha megmelegítik, akkor a kisbabának vagy a kisgyereknek a fájó pocakjára rakják, vagy éppen a füle fáj, egy nagyon jó szolgálatot tesz, és ugye olyan hőfokra melegíti fel, amit a gyerek elbír, de akár idősebb embereknél is jól jöhet egy ilyen megymagos, cseresznyemagos párnácska, amit pedig csak 100%-os pamutanyagba vagy lemvászomba érdemes megcsinálni, ami betehető a mikrohullámú sütőbe megmelegíteni, vagy pedig a sütőbe nem túl magas hőfokon, tehát hogy ne égjen meg, ne gyulladjon meg, a műszálas az ugye nem való ezekre a helyekre, ne megolvadna, tehát érdemes ebből egy olyan 20x20 centis zsákocskát várni, ami éppen, ha babának csináljuk, még kisebbet is lehet, hogy ha fülére, akkor ne legyen az egész feje meleg, tehát ezt érdemes utána így. De akár még az óvodában a babzsáknak is megtenni ez, bár ezt még soha nem csináltuk, de még most eszembe jutott, hogy még arra is nagyon jó.
Mert szó volt az uborkáról, hogy többféle módon is el lehet tenni, és akár már kovászolni is lehetne, hiszen lehetett kapni, meg a következő hetekben szezonja is lesz. Hogyan tehetjük el az uborkát, milyen formában?
Nálunk kedvenc a kovászos uborka, de legjobban én szeretem, azt megmondom őszintén. Én csak úgy magába, hidegen, amikor már ugye bekerül a hűtőszekrénybe, akár hetekig is elállhat, és ha, de hát ennyi ideig nem szokott, mert elfogy. De nem csak uborkát lehet kovászolni, hanem én szoktam cukkinit kovászolni. Ha kevesebb az uborka, akkor teszek hozzá néhány szelet káposztát, már új káposztát, de még zöldbabot is lehet kovászolni. Ezt viszont a nagy körűbe láttam a nagy befőzés fesztiválon, 2 évvel ezelőtt voltunk nagy körűbe, hát ott valami fantasztikus, ami nem csak a cseresznyével, meg a meggyel készül, és ez úgy magába is ehető, de ugyanúgy készíthető belőle már a kovászolt zöldbabból, mondom, főzelék vagy leves is, mint hogyha üvegbe rakták volna el, de mégis egészségesebben, nem ecettel van elrakva, hanem ugye a sótól, meg a kovászos kenyértől fog megerjedni. Még ami fontos, hogy a kovászos dolgok készítésének is külön fűszerei vannak, hogy így mondjam. Én mindig rakok hozzá kaprot, csombort és fokhagymát, ez az uborkához, és hát télire is készíthető kovászos uborka. Ezt főleg azoknak ajánlom, akik nagyon szeretik a kovászos uborkát, és ezt anyósom vizes uborkának nevezte, és télire rakta el. Tett még hozzá vasfüvet, amit csak úgy a kertben megtalálható volt, illetve nem is a kertben, az udvaron a fű között, de ő tudta, hogy az melyik. Ilyen nagyon vékony szálú és pici kis lila virág van rajta, jól emlékszem, és még zöld szőlőt is tett hozzá. És ezt egy hatalmas nagy üvegbe csinálta minden évbe, de kenyeret azt viszont nem tette ehhez, hanem úgy megforta melegen, és akkor hagyta, hogy szépen leülepedjen, és akkor utána tette a helyére, a polcra. És hát a kovászolás alatt, ha itt mondjuk üvegekbe kovászoljuk, akkor mindig tegyünk alá egy műanyag tányért vagy tálcát, mert kiforhat ez a víz, és hogyha akár asztalra tesszük, vagy a terasz kövére, vagy bármi, akkor elég csúnya foltot hagyott maga után. Hát én most akartam uborkát kovászolni, de most eltűnt szombat, ha még szerdán sok volt, biztos lement már az első széria, amit ez még valószínű, hogy melegházi lehetett. De hát majd még ezután jön a szabadföldi, és igazán az a legfinomabb, mert annak biztos nem lesz üreges a közepe, mert olyan uborka a legjobb, aminek nem üreges a közepe. Ezt, amit most télire ismertetném, a kovászos uborkát, ezt egy volt könyvtárostól kaptam, Polgárné Margitkától. Megmondom őszintén, hogy még nem készítettem el, mert elég nagy mennyiség kell hozzá, de szerintem fele mennyiségből is elkészíthető, és most úgy ismertettem ezt, mint ahogy ő leírta nekem. Tehát a télire eltett kovászos uborka az én receptem szerint, a nyáron elkészített kovászos uborka üvegbe rakása megfelelő tartósítása. Tulajdonképpen elkészíti a kovászos uborkát a következők szerint. Általában 8-10 közepes méretű, olyan 6-10 centis uborkát vásárol, ezeket alaposan megmosni, hosszába késsel mindkét oldaláról bevágni, majd egy műanyag savanyúságos vödörbe rakja. Előzőleg a vödör aljába 3-4 szál kaprot tesz, én tennék bele borsikafüvet és fokhagymát is, a fokhagymát azt úgy közé, és szépen sorba zuborkákat berakja a vödörbe, olyan 3/4 részig. Ezután a tetejére szeletelt félbarna kenyeret rak, annyit, hogy teljesen beborítsa az uborkát. Én ezt úgy készíteném, hogy van kisebb-nagyobb ilyen zsákom régi függönyből, hogy abba tenném, hogy a kenyér ne menjen bele, mikor esetleg ki akarjuk venni, vagy közben a mozgatás közben ne menjen szét. Tehát így berakja teljesen a vödröt, és közben elkészíti a felöntőlevet. Egy 10 literes fazékba vizet forral, minden liter vízhez 5-6 deka asztali sót tesz. Ez elég sós lesz, hogy elmondjam. A felforrt levet hagyja kihűlni, és hidegen önti az elkészített uborkára. A maradék sós levet pedig beleönti egy ásványvizes üvegbe és elrakja, mert erre még majd szükség lesz. Ez azért kell, mert forrás közben ugye veszít a levéből, amit majd pótolni kell. Az így elkészített uborkára rárakja a vödör tetejét, és lezárja, meleg helyre teszi, de nem tűző napra, mert akkor hamar felforr, árnyékos, de meleg helyen. Hát én úgy gondoltam, hogy nekem a kazánház lenne erre a legalkalmasabb oda rakni. Ez déli fekvésű, úgyhogy biztos, hogy jó meleg van nyáron ott. És 3-4 nap után megnézi az uborkát, amennyiben szépen elkezdett térni, ami azt jelenti, hogy már nem zöld a külseje, leszedi a tetejéről a kenyeret, és még a maradék sós levet ráönti, újra rárakja a tetejét, ezt ismét 3-4 napig ugyanazon a helyen hagyja. Ezt követően este beviszi a konyhába az uborkával teli vödröt, másnap kiszedi az uborkát a vödörből, alaposan leöblíti tiszta hideg folyó vízzel, ez azért is szükséges, mert sok volt ez a só benne, de biztos, hogy szükséges ennyi, mert az is tartósítja. És akkor a folyóvízzel a már kész kovászos uborkát megmossa, megfelelő méretű üvegekbe rakja. Hát ezt teheti 8 deszisbe, 1,75-ösbe vagy nagyobbát, attól függ, hogy a család milyen sűrűn eszik uborkát, milyen a kapacitása, úgy érdemes elrakni. A levét leszűri, ülepedni hagyja, és ebbe az uborka lébe egy kávés kanál borkén bort szór, ezt piacon vetőmagborban lehet vásárolni, de szerintem üzletekben is van, és elkeveri, majd az üvegekbe rakott uborkára önti. Az üvegeket légmentesen lezárja, hát ehhez legjobb a csavaros tetejű befőttes üveg, és berakja a spájzba, és akkor így módon a nyári kovászos uborka ugyanolyan finom marad még februárban is, mintha akkor készült volna. Ő így írja, jó munkát és jó étvágyat kíván hozzá. Én kóstoltam ezt az uborkát, de még nem készítettem. Tényleg ropogós, nagyon finom, mint hogyha akkor készült volna. Tehát ajánlom ezt. Most az idén meg fogom csinálni, mert tudom, hogy tavaly nem raktam el uborkát, és végül is egyszer, hát nem egyszer, mert kétszer kell vele dolgozni, úgy több időt, de akkor ez egy egész térre való már az a 8-10 kiló uborkából, de szerintem, ha kisebb vödröt használunk, akkor lényeg az, hogy légmentes legyen ez, amit lezárunk, tehát lehet másfajta edényféleségbe is rakni.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a télire eltett kovászos uborka készítéséről. Gasztronómiai sorozatunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. Az otthon ízeit és a szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Szerzetesek félórája.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Varga Kamil Ferences szerzetessel beszélgetünk a rend aktualitásairól. A riporter Pap Ildikó.
Arról beszélünk, hogy misszió, missziós szolgálat az egyház életében, misszió a ferencesek életében. Magyarországot ma mennyire érzed missziós területnek?
Hát, hogyha azt nézzük, hogy 1,5-2% jár az összlakosságból a Szentmisére, akkor mindenképpen missziós terület. Amint említettem, hogy szívesen jártam olyan rendezvényekre, hogy hát, ha megmondanák azt tőlem okosabb emberek, hogy hogyan is kell élni ebbe a missziós világba. Mivel én foglalkozok a történeti előadásokkal és kutatásokkal, én azt láttam egy emberek megszólítási lehetőségének. De más emberek lehet, hogy mást látnak, amihez én nem értek, amint említettem például a síoktató rendtársamat. Tehát mindenki a saját karizmái szerint próbálja keresgetni azt, hogy mit kellene, csak én több eligazítást várnék ezen a területen egyházi vonalon.
Ha már szóba hoztam, hogy népegyház, hogy ugyanazt tanítja a család, iskola és az egyház, a templom. Az Egri Főegyházmegye területén töltötted az elmúlt 6 évet, itt most optimisták lehetünk abból a szempontból, hogy több mint 56 oktatási nevelési intézmény az Egri Főegyházmegye fenntartásában működik. Összecsenghet, mert hogy ezek mellett, az oktatási intézmények mellett nagyon kis távolságon belül ott van az egyház, a templom. Más kérdés az, hogy családban vajon ugyanezeket az értékeket kapja el meg az a gyermek, aki bekerül egy ilyen oktatási nevelési intézménybe. Milyen előnyei vannak ennek, hogy akár intézményes keretek közé került egy hitoktatás, és lehet ennek hátránya? Tartozik egyáltalán katolikus iskola? Mert hogy mellettetek van, de nem biztos, hogy hozzátok tartozik.
Amikor megkérnek minket valamire, lelki napra, akkor mindig el szoktuk vállalni, és átmegyünk, vagy fogadjuk őket. A Bottyán János iskola van mellettünk legközelebb. Nagyon szomorúan éltem meg azt az intézkedést, hogy az iskolában bevezették a szabadon választható hit és erkölcstan oktatását, vagy erkölcstan oktatását, kettő közül választani lehetett. Azért értem meg szomorúságnak, mert így a templomba nem járó családok úgy gondolják, hogy az iskolában minden probléma megvan oldva. Amikor a plébánián volt a hitoktatás, az nem csak egy tanítási óra volt, hanem rendszeresen végigmutattam nekik a templomot, és mindent a kezükbe adtam, amit csak lehetett, hogy egy tárgyi tapasztalatuk legyen. Aztán az is egy nagy élmény volt, hogy kihívtam őket csocsózni, pingpongozni. Ha én nyertem, akkor azért volt jó tapasztalat, ha porigaláztak a játékban, akkor azért volt egy jó tapasztalat. Nekik is, meg nekem is. Tehát ezek a plébániához kötődések elmaradtak az iskolai hitoktatással. Ezért én nagyon szomorú voltam. A másik kérdés, nem tanítottam egyik Egri Egyházmegyei iskolában sem, nem voltam hitoktató. Azt tudom, hogy a hitoktatók mindig azt mesélik, hogy ez egy missziós terület, és sok küzdelmük van. Sok küzdelmük van ezzel. Nem egy jó tapasztalat, de mondjuk kivonul egy katolikus iskola egy szentmisére, mondjuk karácsonyi szentmisére, és az áldozók száma 2. Ez egy nehézség. De a részleteket nem ismerem, nem tanítottam az iskolába, úgyhogy nem tudom megmondani. A hitoktatók missziós területnek és komoly lelki pásztori feladatnak értékelik az iskolákat. Ha ennyi iskolánk van, talán jó lenne, hogyha több mondjuk állandó diákonus lenne az iskolában, akik hitoktatással is foglalkoznak, és nem is ez a lényeg, hanem hogy megkereshetők a fiatalok által. Jelen vannak a fiatalok életében valami módon. Egy-egy nyári tábor nagyon sokat számít. Egy-egy kézes kirándulás, egy zarándoklat, egy filmnézés. Nagyon szerettem Szeged alsóvárosi plébános koromban, hogy a kolostor tetőterébe 23 egyetemista lakott. Én egy héten 3 este fölmentem hozzájuk, leültem közéjük a konyhába, néha ettünk egy szalámit, máskor csurdítottunk a kertbe, egyetlen hittanórát nem tartottam nekik. Néha olyan filmeket néztünk meg, hogy nem is tudtam, hogy ilyen film van. De megnéztük együtt, mert éppen az érdekelte őket, és ha kérdésük volt, akkor feleltem nekik. Egyáltalán jelen voltam az életükbe, mindenkivel tegeződtünk, mindenki fölhívhatott telefonon, küldhetett egy e-mailt, problémájával fölkereshetett, örömével fölkereshetett. Egyetlen hittanórát nem tartottam, csak jelen voltam az életükben. Semmi többet nem tettem. De azt később kiderült, hogy ennek nagyon örültek.
Lehet, hogy ez a jelenlét, ez a valódi jelenlét, ez fontosabb volt, mint hogyha egy 3-4 hittankönyvet végigvesztek, ami az ő korosztályuknak.
Ugyanakkor jó egy hittankönyvet is végigvenni, mert olyan kérdések vannak benne biztos, ami őket érdeklő téma, de ezt én később aztán tovább vittem, hogy jelen legyek mondjuk Gyöngyös város életében, vagy a Gyöngyösi Helytörténeti Klubban, vagy a Honismereti Szövetségnek a gyűlésein jelenlétemmel. Tudnak, ismernek, megszólítanak. Például Gyöngyös városába nehéz úgy végigmenni, hogy 3-4-en ne állítsanak meg, és ne beszéljenek arról, hogy a Vahot vers körben mi lesz a következő téma, a Gyöngyösi helyi értéktárban mi lesz, a Jász helytörténeti körbe mi lesz a következő kirándulás. Tehát, hogy így meg tudnak szólítani olyanok is, akik egyébként nem is ismertek volna. Vagy visszajelzés arról, hogy korábban a Gyöngyös városában megjelent Kékes magazinban ezeket a cikkeimet olvasták, és akkor ezt tapasztalták benne, hogy milyen jó volt ez. A Kékes magazinban 2023-tól egészen mostanáig majdnem minden hónapban írtam egy-egy cikket.
Beszéltünk a te hivatástörténetedről, tapasztalataidról. Nézzük egy kicsit a magyarországi ferenceseket. 14 rendházatok van ma Magyarországon?
Igen.
Hányan vagytok szerzetesek?
Nem olyan régen számoltam, hogy 1995-ben, mikor elvégeztem a novíciátust, akkor 191 magyar ferences volt a két rendtartományban, most pedig 94-en vagyunk, ebből 50-en betegek vagyunk, és a 44-en egészségesek körülbelül.
94-en 14 rendházban.
Az azért bonyolultabb kérdés, mert például van 5 iskolánk. Azokban is jelen kell lenni, akár legyen az óvoda, vagy Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. Érdekes, amikor 99 tájékán voltak ezek az akkreditációs bizottsági összejövetelek, hogy minden főiskolát elemeztek, akkor összefogott a bencés, meg a piarista, meg a ferences rend, hogy közösen létrehozzanak egy főiskolát. És mesélte a Jakab atya, hogy elkészítették a terveket, és vitték Rómába, hogy jóvá hagyassák, és akkor mondták, hogy jó, rendben van. Most van nyomdába, hogy a szerzeteseknek kötelező közös főiskolát létrehozni, ezt még olvassátok el, és dolgozzátok bele. Úgy látszik, hogy mi megelőztük saját magunkat, de nem újdonság ez, mert ez 1940 valamikor is felvetődött már, hogy kellene egy ilyen közös főiskolát, ugyanis 3 rend könnyebben kiállít egy tanári kart, több diákot tud megmozgatni, de hát 99-ben a Ferences Hittudományi Főiskolának volt vagy 10 hallgatója. Az nem egy igazi főiskolai létszám, most a Szapienciának biztosan több van.
Ha meg lehetne fogalmazni, minden szerzetes közösségnek van valamilyen karizmája. Mi a ferencesek igazi, valódi karizmája?
Remélem, hogy Szent Ferenc egyszerűségével veszünk részt minden intézményünkben, akár megszólíthatóságot, elérhetőséget kérdését tekintjük. Tehát Szent Ferenc egyszerűségével, derűjével, vidámságával, még akkor is a különböző nehéz helyzetek mindig alakulnak minden intézményben, mert olyan intézmény még nem volt, amiben valami nehézség ne lett volna. De hát, ha ezzel a ferences derűvel és egyszerűséggel, imádságos, Istennek elkötelezett élettel tudunk részt venni ezeken a helyeken.
És hogyha ezt a 14 rendházat nézzük, lefeditek teljesen a társadalom, legfiatalabb óvodásokat említettél, legfiatalabb generációját egészen az idősekig, betegekig. Erre is értettem, hogy mi a karizmátok, hogy mindenféle pasztorációs tevékenységet folytattok a 14 rendházhoz közel álló területeken.
Igen. Hát ugye nyilván az iskolák meg az óvodák, oktatási intézmények magukban hordozzák a saját karizmájukat, de egy-egy plébánián vannak gyerekek is, meg nyugdíjasok is. Tehát a kettő között minden előfordul, de van köztünk kórházlelkész is, meg szóval sokféle hivatásba tevékenykedünk mi. De mindenben meg lehet élni a ferences lelkiséget.
Nagyon fontos és nagyon nélkülözhetetlen színfoltja a ferences szerzetes közösség az egyháznak. Milyen hagyományt vett át az egyház a ferences szerzetesektől, vagy kifejezetten Szent Ferenctől?
A ferencesek fontosnak tartották mindig a Jézus nevének a tiszteletét, akár Szent Bernardin, Kapisztrán, Szent János életét, ha nézzük, de gondoljunk csak arra, hogy Szent Ferenc volt az, aki fölállította az első Betlehemet Grecsóban, az is több egyház közösség életében jelen van. Bevezettük a keresztutakat, Jézus szenvedéséről való elmélkedést. Szent Ferencnek is nagyon fontos volt, gondoljunk csak, hogy Alverna hegyén megkapja a stigmákat, ezek biztosan. Ugyanakkor a történelem folyamán a ferencesek mindig is mindenféle területen jelen voltak, a népmisszióktól az egyetemek életében, szóval minden területen jelen voltak.
Többszörös jubileumot ünnepelt a ferences közösség az elmúlt pár évben. Gyöngyösön kifejezetten hogyan ünnepeltétek ezeket a jubileumokat? Volt külön, vagy központilag tartottátok meg ezeket?
Hát először is a központban mindig voltak meghirdetett programok, de például Szent Ferenc stigmatizációjának az ünnepén szeptember 17-én Gyöngyös Alsóvárosi templomban is elimádkoztuk a zsolozsmát, szentmisét mutattunk be annak teljes mi voltjáról, cikket írtam az újságba, tehát hogy megünnepeltük például. A ferences jubileum most van Szent Ferenc halálának, ugye az évfordulója, a 800. évfordulója, meghirdettünk országosan zarándoklatokat, előadásokat, programokat, meg hát már előre meg van hirdetve, hogy október 3-án Esztergomban egy nagy ferences családi összejövetel lesz ezen az alkalommal a tranzitusról való megemlékezés kapcsán. De Mátra Verebély Szentkútra is visszük az embereket, és ott is egy nagyobb közösségi programba tudok őket belevonni.
Az elmúlt hetekben sok-sok cikk, írás, vagy akár rádióműsor született arról, hogy lezárul egy korszak. Nagyon-nagyon sok, azt mondom, hogy egyházhoz közel álló és kevésbé közel álló lakó, hívő is kifejezte a fájdalmát a tekintetben, hogy lezárul ez a korszak, megszűnik a ferences rendház Gyöngyösön. Ti a ferences közösségen belül és te személy szerint hogyan tekintesz erre a korszakra, ami itt lezárul?
Minden változás, meg úgy negatívum vagy bezárás fájdalommal érinti az embert, akár ferences, akár nem ferences. Mert akkor le kell zárni. Befejeződik valami. Ugyanakkor én azt is látom a rendbe saját magam életében is, meg az egész közösség életében, hogy lassan elfogyunk, egyre kevesebb az erőnk.
Mondja ezt úgy valaki, aki egy 94 fős szerzetes közösséghez tartozik. Sok-sok szerzetes közösséggel beszélgetek hazánkban, van, ahol tizen sincsenek egy közösségen belül. Tehát azt mondom, hogy a ferencesek az egyik legnagyobb taglétszámmal bíró közösség hazánkban.
Igen, de sokféle munkát is vállaltunk, és Zalaegerszombathelytől Nagyszőlősig elég nagy terület azért. Akár plébánia, akár autista rendi segítőközpont, akár gimnázium, akár főiskola, nem szabad elfelejteni, ez mind nagy felelősséggel járó intézmények. Egy plébánia is, meg egy főiskola is. Csak gondoljuk el, hogy egy főiskolára tanári kart kell adni. A főiskola tanárainak fontos hivatása, hogy ne csak megtanítsák, hanem neveljék is azokat, akik oda vannak, meg hogy a saját szakterületükön kutatásokat folytassanak. Műveljék a teológiát. Tehát ne csak azt csinálják, hogy valaki megírta a könyvet, abból én felolvasok sorokat, hanem műveljék a teológiát. Ez sok energia és sok imádság és sok feladatot jelent, de egy plébánián is sokféle feladat van, amint említettem, Magyarország is, meg Európa is missziós terület. Hogyan szólítjuk meg azokat, akik nincsenek a közelünkben? Hogyan erősítsük meg azokat, akik a közelünkben vannak? Ezek súlyos és nehéz kérdések. Mi pedig kevesebben vagyunk, öregszünk, betegszünk és elfogyogatunk.
Mi az, amit te személy szerint ebből a 2x6 éves időszakból, amit Gyöngyösön töltöttél, ezt így örömmel viszed magaddal a következő évekre is?
Minden városnak és minden egyházközségnek megvan a saját karizmája. Gyöngyösen is vannak kiváló emberek, akiket megismertem az elmúlt időben, akik valamilyen karizmával rendelkeznek akár a társadalom javára, akár az egyházközség javára. Ezek mint helyi értékek jelen voltak, és jelen vannak is mindig az egyház életében. Számomra ebből két dolgot szeretnék kiemelni, hogy nekem nagy példa volt a ferencesek 1709 és 10-ben a pesztis járvány idején életüket áldozták a gyöngyösi hívekért. Mindig volt egy vagy két testvér, aki ápolta a betegeket, és harangozással jelezte, hogyha ő is megkapta a betegséget, és akkor a rendházból jött a következő testvér, és 25-en meg is haltak. Másik nagyon fontos példa számomra Páter Kis Szaléz, a hét ferences vértanú egyike, és Gyöngyösről vitték el, Gyöngyösen tartóztatták le, nyilván nem ott halt meg, hanem valószínű Sopron-Kőhidán, de hogy az ő élet példája is kitartott a legnehezebb diktatúra éveiben is. Na most, ezek a ferencesek együtt éltek több más olyan emberrel, akik szintén példamutató életet éltek, akár a városban, akár az egyházközség életében. Most nyilván nem a vértanúságnak ideje van 2026-ban Gyöngyösen, de hogy most is ott vannak. Egyet ki tudok még emelni, nem olyan régen készítettem interjút dr. Lovász Teréz ferences világirendivel, március 30-án volt az orvosoknak a világnapja, és az ő élete, keresztény élete, világirendi élete, orvosi hivatása egy jó életpélda, nem csak az én számomra, hanem mások számára is. Természetesen sokkal több mindent lehetne még elmondani, de ahhoz egy egész rádióműsor is kell is.
Tavaly ünnepelted ezüstmisédet, erre a 25 évre hogyan tekintesz vissza? Mi az, ami úgy különösen ott van a szívedben? Akár korábban tervként, vágyként, álomként megfogalmazódott, és még nem sikerült elérni, hogy még van idő, és akkor ez a közeljövőben ez remélhetőleg megvalósul, és mi az, amire így hálával gondolsz vissza?
Az új misé szentképemen és az ezüstmisén is szerepelt a következő mondat, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak, és arra rendeltelek, hogy elmenvén gyümölcsöt hozzatok. 25 év alatt megerősödtem ebben a mondatban, hogy Jézus hívott el erre a szolgálatra, nem azért, mert bárs akármilyen szolgálat vagy hivatás rossz vagy rossz lett volna, hanem mert így gondoltál az én életemet. Ebben 25 év alatt megerősítettem, akár milyen szolgálaton is voltam, akár plébánsként, káplánként, iskolalelkészként, vagy helytörténeti kutatóként, vagy akármiként dolgoztam is az elmúlt 25 évben. Ez számomra egy fontos megerősítés. Ferences hivatásomban egyre több olyan könyvet olvasok, hogy a Szent Ferencnek a lelkiségében, gondolkodás módjában el tudjak mélyülni még jobban. Az ő életszentsége, az ő élethivatása nem olyan, hogy elolvasottam egy könyvet, és már mindent is tudok. Hanem bármit olvasok el, vagy gondolok át, mindig egy-egy gondolattal beljebb jutok. Szent Ferencnek fontos gondolata volt az, hogy ő és a testvérei ne a világban különböző fontos vezető tisztségeket lássanak el, hanem beosztottaként, egyszerűségben, kisebb testvérként legyenek jelen a világban. Fontos számomra, hogy a különböző szolgálatokat, amiket ellátok, abban kisebb testvérként vegyek. Részt megszólítható és elérhető legyek. Másik, ami egyre jobban megragad Szent Ferencből, nem gyűjtötte maga köré a világ dolgait és tárgyait. Könyvtáros létemre 3 saját magántulajdonú könyvem van. Az elmúlt 25 évben egy csomó mindent leadtam a rendház könyvtárba, a plébánia könyvtárba, a városi könyvtárba, a minisztránsoknak kiosztottam, a kiskorusnak vagy akárkinek. Nincs szükségem annyi holmira, annyi dologra. Rendszeresen kell menjek bevásárolni is, és tudom, hogy hiába vannak azok a dolgok oda kirakva, hiába vannak azok oda elém téve, akkor is azt kell megvennem, amire pont szükségem van. Lehet, hogy esetleg vágyom egy-két dologra, hogy ez aztán nagyon fontos lenne, hogy megszerezzem, mert ez aztán tényleg, aztán az a ferences életet, a lelkipásztora életet is mind föllendítené, aztán rájövök, hogy nem kell ezekre. Szükségem volt, most kellett leselejtezzem a notebookomat, mert 2011-es gyártmányú volt. És bizonyos funkciókat már képtelen volt előállítani, már pedig a könyvek írásához kezelnie kell egy notebooknak bizonyos dolgokat. De vettem egy 4 éveset, vagy 5 éveset, az is még ki fog tartani másik 10 évig. Ugyanakkor a legújabb minőségű laptopok, meg se gondoltam, hogy nekem olyat kellene venni.
Többször is hangsúlyoztat Szent Ferenc egyszerűségét, meg azt a szolgálatkészséget, amivel ő az emberekhez szólt, az emberek felé fordult. Valahol az egyháznak is ez a küldetése. Ez az egyszerűség, meg ez a szolgálatkészség, nem? Vagy biztosan, ez külön ferences karizma?
Biztosan valamilyen módon igen. Én azonban nem tudok más papok vagy hívek fejével gondolkozni, mert mindenki más karizmát kapott az egyházban. Azt mondjuk, hogy a 7 ajándékú Szentlélek, a 7-es szám az egyházban a teljességet fejezi ki. Lehet, hogy ez 32.322.512. Mindenki másra karizmát. Vajon szerepel a Szent Pál apostolnak az első korintusi levélben a Szent István rádió? Nem, konkrétan így nincs megírva, hogy sajtó, de mégis háttérben jelen van, hogy van, akik arra kapnak hivatást. A másik, többször voltam egy rendházban gazdasági vezető, ökonomusnak mondják nálunk ezt. De hogy én a számokkal mindig hadilábon állok, az biztos. Viszont biztos vagyok benne, hogy vannak az egyházban olyan karizmával rendelkező emberek, például ebben az épületben is, ahol rádióadást fölvesszük, akik örülnek, hogyha végre valahára számokat látnak, és azt összeadhatják, meg kivonhatják, meg a kiadási és bevételi pénztár bizonylatot megírhatják. Én pedig akkor rendeztem ünnepet, amikor leváltottak az ökonomusi hivatásról.
Kamil testvér, én nagyon-nagyon hálás vagyok neked minden megosztásért, amit most így elmeséltél nekem, rádióhallgatóknak. Mit kívánhatnék? Te mit kívánnál magadnak?
Szent Ferenc példájára az evangéliumot, Jézus Krisztus követését még a következő 25 évben is jó sikerüljön megvalósítani.
Vagy egyre jobban. Legyen így. Én is ezt kívánom számodra. Köszönöm neked a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, de a rádióhallgatóknak is kívánjunk ilyeneket. Hogy az evangéliumban minél jobban előre tudjanak haladni.
Legyünk eszközök ennek elősegítésében. Köszönöm neked a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Varga Kamil Ferences szerzetessel Pap Ildikó beszélgetett.
Thank you. kedves hallgatóink!